Szeretettel köszöntelek benneteket, mennybe menetel ünnepén, Pál apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 358. dicséretünk első, második és harmadik versét énekeljük el. A 358. dicséretünk első verse így kezdődik: a Krisztus mennybe felméne.
A Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene, Atyával megbékéltetne, életre bévinne. Ó, mi kegyelmes Mesterünk, emlékezzél meg mi rólunk, ki meghaltál, volt érettünk, légy jelen mi velünk. Te látod, mennyből éltünket, és nagy keserűségünket. Vigasztad meg mi lelkünket, hogy higgyünk tégedet.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható, kegyelmes Istenünk, hálatelt szívvel jövünk eléd, teremtő Urunk, megtartunk, aki nem csak teremtünk vagy, hanem hitünk szerint gondviselő atyánk is. Köszönjük neked, hogy ezen a napon újra a te színed előtt lehetünk, elcsendesedhetünk. Köszönjük az ünnepet, köszönjük a várakozást, és köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te elkészítetted számunkra is azt az utat a mennyek országában, amit neked végig kellett járnod. Hittel várunk téged, hogy lelked által most is legyél jelen közöttünk. Segíts minket, hogy a nyomorúságainkban, a nehézségeinkben téged tudjunk segítségül hívni. Köszönjük neked ugyanakkor azt a sok-sok ajándékot, amivel elhalmoztál bennünket az elmúlt napokban is. Köszönjük, Urunk, hogy családi kapcsolatainkban, vagy éppen gyülekezeti kapcsolatainkban, a beszélgetésekben, a közös imákban mindig átélhetjük, megtapasztalhatjuk, hogy te valóságos Isten vagy, hogy te ott vagy közöttünk, és nem hagysz el bennünket. Így kérünk, hogy erősítsd meg most a hitünket, segíts minket, hogy rád tudjuk bízni magunkat. Istenünk, most így imádkozunk hozzád, ki a képernyők előtt ülve, de reménységünk van afelől, hogy hamarosan együtt dicsérhetünk, magasztalhatunk a templomban téged. Add meg, Urunk, nekünk a szabadítást, segíts, hogy a járvány elmúljon, a betegek meggyógyuljanak, és a gyülekezetünk a te szent lelked által újra tudjon téged dicsérni, magasztalni együtt énekszóval és imádsággal egyaránt. Így kérünk, hallgass meg imánkat a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom előttetek, az apostolok cselekedeteiről írt könyv első részéből, az első rész negyedik versétől kezdve, az apostolok cselekedeteiről írt könyv első részéből, a negyedik verstől így szól hozzánk Istenünk igéje: amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Így válaszolt nekik: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták, galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ma még így találkozunk, a monitorokon keresztül, virtuálisan, de ahogy az imádságban is kimondtam, és hittel mondtam ki, hogy remélem hamarosan már a templomban tarthatunk istentiszteletet. A mai posztmodern korban nagyon furcsának hathat ez a történet, furcsák ezek a szavak, amelyeket felolvastam nektek, és ez a legmostohább ünnepünk a húsvét, a karácsony és a pünkösd után. Elhanyagoljuk, nem csak azért, mert Magyarországon ez nem munkaszüneti nap, hanem azért is, mert nehezen lehet megragadni, hiszen ehhez legalább annyira komoly hit kell, mint azokhoz a csodákhoz, amelyeket Jézus ittlétekor, földi ittlétekor végbevitt. Vannak olyanok, akik mitológikus elemnek nézik, az akkori kor embere számára volt csak érthető, és ezek az elemek, ezek a mitológikus részek, ezek nem segítik sok embernek a hitét. Ez a hitvallásunkban is szerepel, hogy felment a mennybe, és ül az Atya Istennek jobbján. És azért szerepel a hitvallásunkban, mert egy nagyon mélyről jövő meggyőződése volt azoknak, akik sok-sok imádság után megfogalmazták az apostoli hitvallást, hogy felment a mennybe, és ül a mindenható Atya Istennek jobbán. Azonban itt is, mint Jézus földi életében, nem az ember a cselekvő, és nem is önmagában Jézus az, aki cselekvő, hanem a cselekvő mindig az Isten. És erről szeretnék először beszélni. Hiszen maga a csoda az értelemmel föl nem fogható kategóriájába tartozik. Amikor Isten megengedi a zsidó népnek, hogy Egyiptomból kijöjjenek, akkor Mózes nevezi ki, hogy csodát tegyen, de nem ő az magában, aki a botjából csodát tett és ketté választotta a tengert, hanem maga Isten volt a cselekvő, Isten az, aki a szabadító. Isten volt az, aki csodálatos módon vitte be az ő népét Kánoán földjére, mikor Jerikónak a falai leomlottak. Nem önmagában az, mikor körbe mentek 7 napon keresztül, és fújták a trombitákat, és ütötték a dobokat, hanem maga az Isten az, aki belenyúlt a történelemnek ebben a részébe, és megmutatta az ő hatalmát és dicsőségét az ő népén keresztül. Isteni csoda volt az is, mikor Círus király rendeletet adott ki, hogy végre hazamehetnek a babiloni fogságból azok, akik ott 70 éven keresztül sínlődtek. Nem ők harcolták ki, nem voltak diplomáciai tárgyalások, sőt háború sem volt. Nem asszimilálódott mindenki ott a babiloni társadalomba, hanem az isteni csoda, hogy ezt megengedte az Úr, és hazamehettek. Az isteni csoda volt, hogy Salamon bölcsességet kért az Istentől, és a bölcsességet úgy hálálta meg az Úr, hogy felépíthette az ő templomát. Ez is ajándék, csoda, fentről jövő bölcsesség. Kedves testvéreim, mindig Isten a cselekvő, Jézus Krisztus, mikor megkereszteli keresztelő János, és egy mennyei hang hallatszott, hogy ez az én fiam, akiben gyönyörködöm, akkor is egy csodával találkozunk, mennyei jelenésre a galamb formájában a lélek leszállt Jézus Krisztusnak a vállára. Tudjuk, hogy nem maga a galamb a lélek, hanem rászállt a lélek, és ezt kifejezte ez a galamb. Csoda, hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát erre a világra, szabadítóul. Csoda az, hogy te most ezt hallgathatod, ezt az Isten tiszteletet, ezt az áhítatot. Csoda az, hogy hitet kapunk az Istentől, ez mind az ő ajándéka. Ez értelemmel megragadhatatlan, megfoghatatlan. Hiszen, mint mondtam, a csoda maga értelemmel föl nem fogható kategória. Akár a gyógyításokban, vagy a gyógyításokra gondolunk, mikor Jézus akár a vakot, vagy a bénát meggyógyítja. Maga az Isten a cselekvő az ő fiában, Jézus Krisztusban. Akár a kenyér szaporításban, hogy sokkal többet szedtek össze, aztán a kosarakba, a maradékból, mint amennyi összesen rendelkezésükre állt. És csoda volt, kedves testvéreim, isteni csoda, hogy üres volt a sír. Az üres sír maga is csoda. Két nagy kísértésről szeretnék beszélni nektek. Ennek az igének az alapján. Két nagy kísértés. A tanítványok feszülten néznek az égre, ezt olvassuk, amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában. Angyalokról a karácsonyi történetben is olvasunk, hallunk, mikor a pásztoroknak mondja, hogy ne féljetek, mert nagy örömet hirdetek ma néktek, megszületett Jézus Krisztus, megszületett a megváltó, megszületett a szabadító, és mozgásra indította a pásztorokat az angyal. De angyallal találkozunk Jézus születése előtt is már, mikor Máriának megjelent az angyal, és bejelentette, hogy fiút fog szülni. De ugyanúgy angyalok jelentek meg akkor, amikor üres volt a sír. És pontosan, hogyha visszalapozunk, János evangéliumának 20. részében olvashatjuk ezt, Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt, amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt, az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzá, asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Az angyalok mindig valamit hirdettek, és mindig az Istennek a hatalmát készítették elő, azt a csodát, ami hittel megragadható, megfogható, és a hívő ember életében, és azt gondolom az egyház életében is, mindig akkor következtek be csodák, hogyha a hívők össze tudtak jönni, közösen imádkoztak, és kérték az Istennek a szabadítását, kérték azt, hogy mutassa meg önmagát, és a hittel rá tudtak hagyatkozni, el tudták fogadni, hogy az Isten mindig az, aki cselekvő, akkor megtapasztalhatták ezt a csodát. Az egyik kísértés azonban az, kedves testvéreim, hogyha valaki feszülten nézi az egeket, mondhatnánk azt, hogy a mennyek országában él, nem-e földi világra néz, nem erre tekint, akkor úgy járhatunk, hogy nem-e világi, földi viszonylatokban szeretnénk megélni az életünket, hanem valami láthatatlan egyházban hiszünk csak, és várjuk már, hogy mikor lesz ennek a látható világnak vége, hiszen tudjuk, hogy mi a láthatatlannak vagyunk a tagjai. Azokra a hívőkre vonatkozik, és talán mi is beleshetünk ebbe a hibába, amikor nem veszünk tudomást azokról a földi törvényszerűségekről, amelyekben élünk, nem tudjuk harmonikusan egy szemlélettel nézni a föld és a mennyei világot, hanem csak fölfele tekint valaki, és elhanyagolja ezt az egész földi világot, földi életét. Előfordulhat ez olyan kegyesekkel, mondok egy példát, mikor elmennek a világból, elmennek a családból, ott hagyják a munkahelyüket, sőt, tudok olyanról is, akik az egyetemet hagyták ott, és egy kis közösséghez csatlakoznak, ez a kis közösség nem csinál más, csak imádkozik, és kimegy az utcákra, kimegy a terekre, és alamizsnát gyűjt, és azokból az alamizsnákból tartják fönn magukat, aztán hirdetik az evangéliumot, ez is egy nagyon fontos szempont volt számukra. Volt ilyen szekta Magyarországon is, és ez kiszakította a fiatalokat a családi környezetből, mondhatnánk, hogy egy destruktív, romboló, a családra, a társadalomra nézve mindenképpen káros következménnyel járó folyamat volt. De Isten nem ezt akarja, hanem azt akarja, hogy vegyünk tudomást a világról, az életről is, hiszen ebben akarja ő megmutatni az dicsőségét és a hatalmát. A másik kísértés pedig pontosan ennek az ellenkezője, amikor itt a tanítványok azt kérdezik, hogy amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Hát ezek a tanítványok úgy tűnik, hogy semmit nem tanultak. Éveken keresztül voltak Jézussal, és még mindig azt hitték és azt gondolták, hogy Jézus Krisztus egy politikai forradalmár, aki visszahozza majd azt a békét, amit még a rómaiak a Pax Romanával sem tudtak ugye Augustus idejében megvalósítani, egy politikai fordulatot eredményez. Mondhatnánk azt is, hogy egy olyan protestáns felfogás ez, akik úgy gondolják, hogy van egy teremtő urunk, akit mi dicsérünk, magasztalunk, de hogy a többi ránk van bízva, nekünk dolgoznunk kell, dolgoznunk kell, dolgoznunk kell, és az Isten majd meg fogja áldani biztos a mi munkánkat, de hogy igazából nem kell azzal foglalkoznunk, hogy a hétköznapokban az Isten, mint gondviselő úr jelen lehet. Ez a második nagy kísértés, amikor az életemet úgy élem le, hogy csak dolgozom, munkálkodom, és nem kérem el az Istentől az erőt, nincs olyan személyes, bensőséges kapcsolatom az Istennel, nem imádkozom, nem olvasom a Szentírást, nagyon ritkán látogatom meg a templomot, esetleg csak a nagy ünnepeken, de igazából nem alakul ki bennem az a személyes kapcsolat az Istennel, és ez nagyon nagy kísértés lehet. Sőt, emögött még ott van a bűntudat is, hogy nekem dolgoznom kell, mert hogy majd a Teremtő Isten eljön és ítélni fog élőket és holtakat Jézus Krisztusban, ugye ez is a apostoli hitvallásban benne van, és akkor én merre fogok állni, jobbra vagy balra, azokhoz, akiket elfogad és magához vesz, azok a jobb oldalon állók, vagy pedig a bal oldalon állók, akiket elítél. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, mind a kettő irány téves. Egyrészt, hogyha felszegem a tekintetemet, és csak felfele nézek, a mennyek országát várom, és összetett kézzel, majd az Úr elintézi, címszóval. A másik nagy kísértés pedig, hogyha nem veszek tudomást arról, hogy az Isten az nem csak teremtő, hanem gondviselő Úr is, aki az ő szent lelke által most is munkálkodik, most is munkálkodni akar te benned és én bennem, a gyülekezetünk közösségében. És mondom mindezt azért, mert pünkösd előtt vagyunk 10 nappal, és ezek a tanítványok, az értetlen tanítványok egy olyan fantasztikus iskolába jártak pedig, Jézusi iskolába, ahol felkészülhettek volna a Szentléleknek a fogadására. Lehetett volna ezt olyan örömmel tenni, hogy tudják, hogy a pártfogó, a vigasztaló el fog jönni. De hogy ők még mindig egy picit másképp fogták föl ezt az ügyet. Kedves testvéreim, a deista felfogás, hogy megteremtette Isten a világot, aztán magára hagyta, az nem járható út számunkra. Mert Isten nem hagyta magára a világot. Pontosan ez bizonyítja, hogy magához vette az ő fiát, fölült Jézus Krisztus az Isten jobbjára, és onnan jön majd ítélni élőket és holtakat. És nem járható út a deizmus, azért sem, mert akkor mit kezdjünk a Szentlélekkel, amit elküldött Isten nekünk pünköstkor, illetve a tanítványoknak, és hisszük, hogy pünköstkor mi is átélhetjük ezt. Akkor a Szent Háromságnak a harmadik személye valahol háttérbe szorul teljesen, mert Istenről tudunk, mint Teremtőről, jó, Jézusról is, mint Megváltóról, de akkor hol van a szentelő, megszentelő Szentlélek? Kedves testvéreim, várjuk a Szentléleknek a megérkezését, várjuk azt, hogy kitöltessen rajtunk, és bíztatlak titeket is, hogy ne visszahúzódva, ne szomorkodva, hanem ha kell, akkor a kezünket feltárva dicsérjük az Istent, és úgy várjuk a Szentlélek kitöltetését, a pünkösd ünnepét. Amen. Imádkozzunk. Mindenható kegyelmes Istenünk, köszönjük neked, hogy mi rád bízhatjuk magunkat a mai napon is. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te felmentél a mennybe, hogy felvitettél a mennybe, És ez számunkra azt a bizonyosságot adja, hogy ne csak a látható világra nézzünk, ne csak ebben keressük a boldogságunkat, hanem tudjuk, hogy nincs itt maradandó városunk, az eljövendőt keressük, amit te hozol el számunkra. De ugyanakkor köszönjük neked, hogy földi polgárok is vagyunk, akiknek erőt adtál, akiknek lehetőséget adtál, hogy dolgozzanak és imádkozzanak. Mi szeretnénk úgy élni a mindennapjainkat, Urunk, hogy dolgozunk és imádkozunk. Egyszerre nézünk fölfele, erőt gyűjtünk, dicsérünk téged, magasztalunk, megköszönjük a mindennapi eledelt, és egyszerre dolgozunk azzal az erővel, azzal a kegyelemmel és irgalommal, amit tőled kapunk. Így kérünk, Urunk, segíts, hogy készülhessünk Pünkös Szent ünnepére, és készülhessünk arra, hogy te kitöltheted újra és újra a te szent lelkedet az életünkben. Hiszen tudjuk, Urunk, hogy a boldogságunk nem attól függ, hogy mi mennyit teszünk, mennyit akarunk, mert nem azé, aki fut, nem azé, aki akarja, hanem a könyörülő Istené. Szeretnénk imádkozni a józanság lelkéért, és nem a félelem lelkéért, a józanság lelkéért, amely segít nekünk, hogy bölcs szívhez juthassunk. Hadd imádkozzunk, Urunk, a betegekért. Hadd imádkozzunk azokért, akik még ágyban fekszenek. Hadd imádkozzunk a gyászolókért, akik elveszítették kedves hozzátartozójukat. Hadd imádkozzunk, Urunk, ezért az országért, hogy legyen békesség, megértés és egymás iránti tisztelet mindenkiben. Így kérünk, mindenható Urunk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most pedig mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imád fennhangon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, áldás vétel előtt a már énekelt dicséretet énekeljük, a 358. dicséretünk 7. és 8. versét. A 358. dicséretünk 7. verse így kezdődik: Egyetemben keresztények, az Úr Krisztust dicsérjétek.
Egyetemben keresztjének, az Úr Krisztus dicsérjétek. Ő néki hálát adjatok, felmagasztaljátok. Dicséret légyen atyának, és ő fiának, Krisztusnak, és a mi vigasztalunknak, a Szent Háromságnak.
Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.